Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel. A holnap tegnapja fenntarthatósággal, ezen belül ezen a héten a több mint zöld javaslatcsomaggal foglalkozott. Dr. Bartuszek Lillával, a javaslatcsomag megalkotójával Nyó Zsuzsa beszélget.
Tulajdonképpen rátérhetünk szerintem arra az összefoglalóra is, hogy az elmúlt 8 hónapban, amíg átvettük ennek a javaslatcsomagnak a fejezeteit, mennyi minden történt veletek ebben az időszakban, hány településre jutottál el, milyen fantasztikus emberekkel találkoztál, ezt egyébként adáson kívül mesélted nekem, és azt gondolom, hogy most persze összefoglaljuk, hogy a zöld pénzügyekkel kapcsolatban milyen tapasztalataid voltak.
Én azt gondolom, hogy ahogy ez már itt többször elhangzott akár a mostani adásban is, hogy nem véletlen helyeztük ugye a programsorozatunk végére a települési zöld pénzügyek kérdését, mert hogy gyakorlatilag mindaz az élmény és mindaz a tapasztalat, ami itt az elmúlt 8 hónapban felhalmozódott, vagy 7-8 hónapban felhalmozódott, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szorosan kötődik ahhoz a kérdéshez, hogy mindennek a megvalósítására, értem ez alatt azokat a jó gyakorlatokat, amit reményeink szerint a programsorozat keretében minél több településre eljuttattunk, gyakorlatilag miből és hogyan tudják majd megvalósítani a települések, a városok, vagy hogy erre éppen milyen ösztönző rendszer áll rendelkezésre, vagy milyen segítséget kaphatnak ennek a folyamatában. Ugye maga a több mint zöld kezdeményezés még a tavalyi évben indult, amikor szeptemberben a Fenntartható Városok második országos konferenciája keretében bemutattuk ezt a javaslatcsomagot, aminek ugye itt a fejezeteit veled is az elmúlt hónapokban fejezetről fejezetre elemeztük és értelmeztük itt szakértő vendégek segítségével. Gyakorlatilag ennek az egésznek a megalkotásában egy olyan cél vezérelt és vezérelte a Fenntartható Városok csapatát, hogy azt éreztük az elmúlt évek során, hogy minden megoldás gyakorlatilag megtalálható már, és minden eszköz arra, hogy valóban egy fenntarthatósági átállásról, egy élhető települési hálózatról beszéljünk, ez megtalálható lenne itthon és a környezetünkben. Mégis azt éreztük, mintha valamiféle üvegdobozba lennénk zárva, és valahogy az egyes folyamatok nem kapcsolódnának egymáshoz. Nagyon gyakran bizonyos kérdésköröket, ami számunkra evidens volt, hogy a fenntarthatósághoz tartozik, vagy az élhetőséghez tartozik, és nem véletlenül hangsúlyozom az utóbbit, azt gondolom, hogy világosá vált, hogy ezt külön-külön kezelték nagyon sok esetben, és valóban a mindennapi diskurzusok, mindennapi városvezetői egyeztetések témái voltak ezek a kérdések, mégsem volt egy, csak hogy a kedvenc szavam nehogy kimaradjon a mai műsorból, egy holisztikus megközelítése ennek a kérdésnek.
Ez egyébként a fenntarthatóságban egy teljesen elfogadott fogalom, hogy holisztikusan szemlék, és minden összefügg, ezért minden, is nagyon jó az összefügg. A fenntarthatósági témakör.
Így van, és pontosan ez volt a célunk, hogy azért kereszteljük több, mint zöldnek ezt a javaslatcsomagot és ezt a kezdeményezést, amit erre ráfűztünk, mert gyakorlatilag három megállapítást tettünk mindennek a kezdetén. Az egyik az volt, hogy minden zöld. Beszélünk zöld átalakulásról, beszélünk zöld megállapodásról uniós szinten, zöld fordulatról, zöld pártokról, zöld szervezetekről, zöld civilekről, és gyakorlatilag bármi, amit hallunk, az zöld. És önmagában nyilván fel kell ismerni, és én ezt nem egyszer hangsúlyoztam, hogy magával a célkitűzéssel, ami ezen zöld mozgalmak, zöld folyamatok mögött áll, alapvetően azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, hiszen mi a cél? Egy valóban élhetőbb, egy valóban fenntarthatóbb, legyen szó cégről, legyen szó egyéni életmódról, legyen szó közösségi létről, legyen szó pénzügyekről, kialakítása. Mi a probléma ezzel? Gyakorlatilag azzal, hogy minden zöldé vált, ezáltal gyakorlatilag elértük azt kis túlzással, hogy aki a téma iránt fogékony, ő gyakorlatilag sokkal mélyebben foglalkozik veledek, de gyakorlatilag le kell, hogy egyszerűsítse a mondandóját egy ilyen gyakorlatilag elnagyott zöld kommunikációvá, aki pedig abszolút járatlan a témában, rá pedig olyan mértékben nehezedik a zöld, mint fogalom, hogy egy pont után értéktelenné válik. És ehhez kapcsolódott a második megállapításunk, ami pedig alapvetően az volt, hogy ezzel a zöld túlhangsúlyozással nem történik más, mint az egyéni felelősségnek a túlhangsúlyozása. Ami pedig véleményünk szerint, és véleményem szerint eszméletlenül kontraproduktív. Mert egyfelől ez egy valódi terhet helyez az egyén vállára, hiszen azt érezhetik és érezhetjük, hogy mindent az egyéntől várnak megoldani. Ne használjunk, ne nylonzacskót vásároljunk, vászontáskát használjunk, kulacsot ne üljünk, repülőre, és még sorolhatnám, azt gondolom, a nagyon-nagyon jól ismert példákat. És amellett, hogy én ezt akkor is hangsúlyoztam, azóta is hangsúlyozom, hogy nagyon fontos és becsülendő, hogyha valaki a saját egyén életében egy tudatos és a fenntarthatóság iránt elközelezett életet él, én azt gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni azt, hogy valódi megoldások és gyorsabb ütemű megoldások csak és kizárólag akkor születhetnek, hogyha valamiféle multiplikátoron keresztül történnek ezek a folyamatok, nevezetesen a döntéshozókon keresztül. Hiszen legyen szó helyi szintről, legyen szó nemzeti szintről, legyen szó uniós szintről, vagy akár, ha már itt a fenntartható fejlődési célok ENSZ szintjén gondolkodunk, akkor akár globálisan is, gyakorlatilag csak és kizárólag akkor lehet egyről a kettőre lépni, hogyha az egyéni cselekvések mögött, mellett, előtt gyakorlatilag van valamiféle jogszabályi, vagy legalábbis szakpolitikai ösztönző. És a harmadik megállapítás, amit pedig ezzel kapcsolatban tettünk, az az a fajta hárítás vagy kifogáskeresés, ami nyilván tisztelet a kivételnek, de azért a legtöbb döntéshozót, vagy akár, ha már városok nem maradunk, városvezetőt, gyakran nem is önhibájából, hanem önhibáján kívül jellemzi, nevezetesen, hogy nagyon egyszerűen az van mondva, hogy nincs rá forrás, és akkor itt vissza is kapcsolódnék a mai témánkhoz. És önmagában azt gondolom, hogy egy forráshiányos helyzetben, ahol a forráshiány tényét egyébként nem vitatjuk, egy rosszul elköltött vagy nem jól elköltött forrás, hogyha nem ismerjük magának a fenntarthatóságnak, magának a fenntarthatósági település irányításnak a lényegét, akkor sokkal-sokkal kártékonyabb lehet, mint önmagában a forráshiány ténye. És erre ösztönzésül gyakorlatilag szerettünk volna egy olyan dokumentumot alkotni, ami egyfelől ismeretterjesztő eszköz, tehát felhívja a figyelmet arra, hogy melyek azok a részterületek, amit egyáltalán települési fenntarthatóságnak gondolunk. Másfelől pedig egy javaslatcsomag a helyi városvezetés, településvezetés számára, hogy miben kellene, hogy segítséget kérjenek, milyen irányba érdemes kitekinteni, hogyan tudnak ezekben a folyamatokban előrelépni. Harmadrészt pedig gyakorlatilag nemzeti szintű javaslatokat is megfogalmaztunk ebben a dokumentumban, mert azt is fontos látni, és azt gondolom ez is egy nagyon gyakori hiba, hogy amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatóság és fenntartható városok, akkor nagyon gyakran olyan feladatokat helyeznénk az önkormányzatok vállára, ami nem őket terheli, hiszen a különböző jogszabályi hátterek egyértelművé teszik, hogy számos esetben számos hatáskör nem az önkormányzatoknál és nem a városvezetőknél van, ami egyébként a települési fenntarthatóságot eredményezné.
Amit én hangsúlyoznék még a gondolatmenetedben, az talán az, hogy ennek az javaslatcsomagnak az összeállításában nagyon sok piaci szereplő volt a segítségedre, és olyan szakértők, akik tulajdonképpen egy ellenpontozásként ezeket az elméleteket, amiket megfogalmaztatok, vagy ahogyan működni kéne, a piaci gondolkodást, szegmenst, látásmódot és egyáltalán azokat a strukturális elemeket segítettek beemelni a javaslatcsomagba, amitől valóban ez egy élhető és megvalósítható projekté is kinőheti magát, hogyha veszi a fáradtságot egy városvezető, és azt mondja, hogy végigolvassa a több mint zöld javaslatcsomagot, ha csak egyes elemeit vagy egyes fejezeteit emeli be a saját maga gondolkodásába, biztos vagyok benne, hogy egyrészt hatalmas eredményeket fog elérni, másrészt pedig megtalálja azokat a piaci szereplőket is, akikkel akár segítséget kérve, kézenfogva tudnak együtt fejlődni, tehát nem csak egy elméleti dolog van e mögött, a javaslatcsomag mögött, hanem megvalósítható piaci, elérhető piaci szereplők is, akik segítséget tudnak nyújtani.
Így van, itt több dologra is reflektálnék. Egyrészt valóban ugye munkacsoportok alkották meg az egyes fejezeteit a javaslatcsomagnak. Ezen munkacsoportokban még 2023 nyarán gyakorlatilag egyaránt szerepeltek akadémiai szereplők, civil szféra képviselői, és valóban, ahogy te is említetted, üzleti szereplők. Másfelől pedig itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gyakorlatilag egy kicsit talán itt egy-két hétre előre tekintsek, hogy nem sokára elérünk arra a pontra, hogy ezt a javaslatcsomagot mi időközben egyébként átdolgoztuk. Azoknak a minden hónapban az adott témával minket ért tapasztalatokkal, és egyébként tanulságokkal, és kritikákkal, és jó gondolatokkal, amikről azt gondoljuk, hogy valóban-e még mélyebb, ugyanakkor talán a városvezetők számára még inkább értelmezhetőbb és még nagyobb segítséget adó dokumentumot tudunk ezáltal szolgáltatni, és ebben már egyébként a tavaly nyárihoz képest kibővített létszámú munkacsoportok voltak a segítségünkre, amiben szintén ugyanúgy megtalálhatóak voltak az előbb említett szektorok, és ez azért nagyon fontos, mert itt az elmúlt 2-3 éves tevékenységünk alatt azt nagyon tisztán látjuk, hogy a települési fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának az egyik, hanem a legfontosabb eszköze az gyakorlatilag az, hogy felismerjük, hogy ezek az egyes szektorok és ezeknek a szereplői egyébként hogyan tudnak hatni magára az egész folyamatra. És akkor, amikor fenntartható település irányításról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy egy olyan modellt kell látnunk magunk előtt, amiben ott vannak középen egy körben az önkormányzatok, legyen szó, még egyszer, megyei jogúvárosokról, legyen szó középvárosokról, legyen szó kis településekről, vagy legyen szó éppen fővárosi kerületekről. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen a körön belül talán akkor így 4 cikkelyről beszéljünk, mert bármennyire is furcsán hat-hat elsőre, fontos differenciálnunk, és ezt a városok és a települések érdekében fontos megtennünk, hogy ahogy itt ugye utaltunk rá a műsor előző perceiben, nagyon fontos, hogy olyan segítséget tudjanak kapni ezek a városok, ami valóban az ő méretükhöz, jellegükhöz, kihívásaikhoz a leginkább illeszkedik. És ha azt mondjuk, hogy a városok, települések ebben a körben találhatóak, akkor nagyon fontos, hogy legyen gyakorlatilag körülöttük egy háló. És ez a háló azokat az entitásokat kell, hogy tartalmazza, akik valamilyen módon segítségükre tudnak lenni abban, hogy az általuk egyébként a különböző szemléletformálás révén kikristályosodott városi települési prioritások átültetést nyerjenek a gyakorlatba. Ez egyfelől tartalmazza azokat a szakértőket, akik valóban az egyes területekhez tartozó szaktudást, adatokat, információkat, jó gyakorlatokat el tudják juttatni részükre, és másfelől pedig tartalmazza azokat a cégeket, KKV-kat, akár startupokat, akik azokat az innovatív megoldásokat el tudják hozni a piaci szektorból, amelyek valóban gyakorlati szinten is alkalmazhatóak lehetnek egy városban, viszont amellett, hogy a fenntarthatóságot elősegítik, azáltal, hogy ezek organikusan lesznek gyakorlatilag a városfejlesztés és a településfejlesztési dokumentumok és ezen eredmények részei, gyakorlatilag nem történik meg az a fajta szakadék, amiről ugye itt korábban beszéltünk, hogy esetlegesen bizonyos fejlődési lépcsőket mondjuk kihagy egy település vagy város. És ehhez azt gondolom nagyon fontos egy harmadik aspektus, aminek viszont mindennek a keretét kell, hogy képezze, ez pedig gyakorlatilag a finanszírozás és a forrásbiztosítás, és ebben csatolnék itt vissza a mai témánkra, hogy gyakorlatilag a forrásokat nem külön-külön, sem nem az egyes cégek által javasolt megoldások finanszírozására kell bevonnunk, sem nem az egyes szakértők által hirtelen novumnak tartott új eszköz, megoldás bármi alkalmazására, sem nem az egyes városi apró célkitűzések megvalósítására, hanem mindenre együtt, tehát nagyon fontos, hogy amikor forrásokra pályázik mondjuk egy település, hogyha nem önerőből valósítja meg ezeket a beruházásokat, akkor ezeknek az előkészítő fázisában jelen legyen az önkormányzat, aki nyilván az irányt szabja, zárójelbe tenném hozzá természetesen megfelelő összhanggal a nemzeti prioritások tekintetében. Részt kell, hogy vegyen ebbe, most hívjuk konzorciumnak, az a szakértő, aki elmondja, hogy szakmailag mi a helyes, mi a követendő, és ezt hogyan lehet átültetni a városi gyakorlatba, vagy a település életére. És igenis tagja kell, hogy legyen az a piaci szereplő, akinek a megoldását egyébként mondjuk sikeres pályázat esetén a város majd alkalmazni kívánja, hiszen ő tudja azt, hogy milyennek a gyakorlati hasznosulása, hasznosíthatósága. És talán ez is volt valahol az egész több mint zöld kezdeményezés valódi célja, ahogy ez a fenntartható városok gyakorlatilag elindulása óta a kezdeményezés célja is volt, hogy rávilágítsunk arra, hogy a fenntarthatóság nem csak hogy több mint zöld, hanem önmagában több, mint amit eddig bármilyen keretben gondoltunk róla, hiszen szükség van nem csak az egyes területek, mint környezetvédelem, társadalom és gazdaság összefonódására, hanem ugyanúgy szükség van arra is, hogy az üzleti szféra, az akadémiai szféra, a döntéshozók, akár nemzeti, akár helyi szinten, és egyébként a civilek, a lakosok is gyakorlatilag bevonva érezzék magukat ezekbe a folyamatokba, mert csak és kizárólag ezeknek a szektoroknak és ezeknek a területeknek az együttes kezelésével lehet valódi megoldásokat találni, és én azt gondolom, hogy valóban egy élhető, egy fenntartható települést kialakítani.
Mikor lennél boldog egyébként, hogyha ezekből a javaslatcsomagokból valami megvalósulna, elérnél valamit? Mi az a cél, amit szívesen látnál a szemed előtt?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos látni azt, hogy a fenntartható városok tevékenysége mindenképpen egy hosszú távú folyamat, és én azt gondolom, hogy nem is volt soha cél az, hogy egyik napról a másikra valamilyen tevékenység listámi egy elemet kipipáljunk. Nyilván önmagában annak a ténye, hogy mióta mi létrejöttünk, azóta egyre több településre, városra helyeztük a figyelmünket, egyre több városvezetővel egyeztettünk, és azt gondolom elmondható, hogy az indulásunkhoz képest 3 évvel később gyakorlatilag már egy olyan hálónak a részei vagyunk, ahol ugye, ahogy te is mondtad korábban, gyakorlatilag egy átfogó képpel rendelkezünk a hazai települési fenntartatósági helyzetről, és arról, hogy az önkormányzatoknak, és azt gondolom ez az igazán fontos, mire van szükségük, igényük, segítségük, hogy az önkormányzatoknak mire van igényük, szükségük, és hogyan tudjuk őket segíteni. És arra a kérdésre, hogy én mitől lennék boldog, azt gondolom, hogy akkor, hogyha ennek eredményeként létrejöhetne egy olyan valódi platform, ahol ezeket az irányokat, amiket külön-külön az elmúlt években különböző projektek, különböző tevékenységek révén elkezdtünk, ez gyakorlatilag egy nagy egészé összeállna, és elmondhatnánk azt, hogy van egy olyan országos platform Magyarországon, ami kifejezetten az önkormányzatok fenntartható településirányítási igényeire reflektál, bevonva a szakértőket, bevonva az üzleti szektor szereplőit, bevonva a lakosokat, és célközönségnek egyfelől, másrészt pedig nyilván mindennek a forrásaként az önkormányzatok lennének az egésznek a középpontjában, a települések, a városok, a falvak, és gyakorlatilag ezáltal hozzásegítenénk Magyarországot ahhoz, hogy minél több élhető települése legyen.
Dr. Bartuszek Lillával, a több mint zöld javaslatcsomag megalkotójával Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Ez volt a Holnap tegnapja, a hírek után pedig már kapcsolódjunk, azaz kulturális témákra váltunk, azonnal jövök vissza, maradjanak velem itt a Trend FM-en.